Isten igéjével köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, az Ézsaiás próféta könyve 43. részének első három versével. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Csendet kérünk tőled, Uram, ezen az estén. Zajos világból jövünk, de nem csak kívül van zaj, hanem a bensőnk is zakatol, és hálát adunk azért, hogy te tudsz lecsendesíteni bennünket. Életet adó, áldott lelkedért könyörgünk, Uram, hogy végezd el azt a munkát, hogy ebben a csendben meghalljuk a te szavadat. Meghalljuk azt az igét, amivel el akarsz találni bennünket. Magasztalunk téged, Uram, hogy a te jelenlétedben eltörpülhetünk, kicsivé válhatunk, megalázkodhatunk előtted, és ebből a helyzetünkből láthatjuk a dicsőséges, hatalmas, megváltó Úr Jézus Krisztust. Így szeretnénk magasztalni, dicsőíteni és áldani már előre mindazokért, a jó téteményekért, amit el fogsz végezni bennünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy te mindent megtettél, hogy itt legyünk, köszönjük azokat az eszközöket, akiket használtál, hogy eljussunk ide. Segíts, Uram, hogy ne legyen hiába való a mi együttlétünk, hanem eljussunk arra az élő hitre, arra a bensőséges kapcsolatra, amire igazából vágyódik a mi lelkünk. Segíts erre bennünket igéd és szent lelked által. Amen. Isten szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánom az ő üzenetét, a Mózes első könyve 15. részének első 6 verse alapján. A Mózes első könyve 15. részének első versétől így szól hozzánk élő Úrunk. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrahám ezt mondta. Ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrahám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és ezt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, örök kérdések, mai válaszok üzenettel keres életeket Isten ezen a héten. Estéről estére. Tegnap azzal állt elénk Isten, te hol vagy? A teremtő és megváltó Isten nélkül nem vagyunk a helyünkön. Hangzott el tegnap, és nem is tudunk visszatalálni a helyünkre a bűn miatt. Önmagunktól csak vergődünk és próbálkozunk. Vannak, akik kevesebbet, vannak, akik többet megtesznek azért, hogy ne ez a vergődő élet legyen érvényes rájuk. Aztán vannak, akik beletörődnek, és azt mondják, hogy ez jutott nekem, ilyen az élet, és belefáradnak. Isten pedig felragyogtatja számunkra ezen az estén, és ezeken a napokon, hogy nem kell ebbe beletörődni. Nem kell ezt elfogadni. Nem kell feladni. Isten jön, kiállt, igét mond, te hol vagy? És akiben megfogalmazódik ez az élet nem az igazi, akiben megfogalmazódik, nem akarok ilyen életet élni tovább, szól hozzájuk Isten szava, kereslek téged, te is keress engem. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Abba lehetett hagyni a bujócskázást. Elhangzott tegnap, hogy az elrejtőzködést abba lehet hagyni. Elő lehet jönni a fák mögül, ahova jól berendezzük magunkat, és úgy gondoljuk, hogy nem lát bennünket az Isten, és közben pedig kiderül, hogy mi nem látjuk az Istent. Isten mindent tud rólunk, és tudja, hogy milyen távol, és csak egyre távolabb kerülünk tőle. Mai igénk Ábrahám életének egy nagyon fontos időszakába vezet el bennünket. Így hallottuk az első verset ezek után, az események után. Sok minden van már Ábrahám mögött, és megtanulhatjuk, hogy semmi sincs következmények nélkül. Sodoma királyának az ajándékát visszautasítja, és el tudja nagyon alázatosan mondani, rólam ne essék szó. Az előtte levő részben van a Melkisédekkel való találkozás is, akinek Ábrahám tizedet ad mindenből. Igen ám, de ott van a zavar az ő életében, hiszen a Szidin-völgyi csata győzelemmel végződött, de mi lesz, hogyha visszajönnek a királyok, ha egyesítik újra az ő erejüket? Zavara nyomorúsággá nő. És ebben a helyzetben jelenik meg Isten, és megszólal, beszél Ábrahámmal. Igen, ezek után, az események után, és föltehetjük a kérdést, hogy te milyen dolgok után vagy most itt, ezen az Isten tiszteleten. Mik azok az események, amik akárcsak ezen a mai napon történtek veled? Hivatalos dolgaidat intézted? Bezáródott előtted az ablak, vagy lehúzták a redőnyt, és nem tudtad elvégezni? Lehet, hogy megterhelő volt a napod iskolában, egyetemen, főiskolán, gimnáziumban. Lehet, hogy megterhelő volt a napod a munkahelyen. Lehet, hogy egy szó, egy megjegyzés a családban veszekedést váltott ki. Az is lehet, hogy rossz hírt kaptál az orvosodtól, vagy megkaptad azt a hírt, ami nagyon elcsüggesztett. Lehet, hogy elromlott a kocsid, vagy valamilyen háztartási gép, vagy csőtörés történt otthon. Én nem tudom, Isten tudja. Ezek után, az események után, itt vagy Isten jelenlétében, és ő valóban, úgy, ahogy ismeri Ábrahámot, úgy téged is ismer, és megszólal. Ábrahám kérdése ezért a tied is lehet. Mit adhat nekem az Isten? De mielőtt ezt a kérdést megnéznénk, előtte lássuk meg Isten kínálatát. Aztán a végén pedig engedjük, hogy az élő Isten élő hitre vezessen bennünket. Hogy néz ki Isten kínálata? Látomásban keresi meg Isten az ő gyermekét. Látomásban szól Ábrahámhoz. Látja, tudja mindaz, ami végbe megy benne. Ezért jön hozzá. Mi is a látomás? A látomások alapja mindig Istennek határozott céllal történő kijelentése. Amikor Isten szeretne nagyon komoly és mély dolgokat elmondani az ő gyermekének, a látomás nem téveszthető össze az álmodozással, valamilyen extatikus állapottal, vagy képzelődéssel, álomlátással. Isten megnyitja az emberi lelket. Isten fogékonnyá tesz arra, amit ő mond. Testi szemekkel és testi fülekkel nem lehet ezt hallani. Mennyei kijelentésre van szükség, Isten munkája ezt és véghez viszi. Azt énekeltük, itt van Isten köztünk. Legyen valóság a mi számunkra, hogy közel vonjon magához, és három dolgot kínáljon nekünk is. Nézzük csak, hogy mit kínált Ábrahámnak. Azt mondja, hogy ne félj. Ábrahám szívében ott van a félelem. Látja, hogy önmagában kevés, nem tudja ezt a dolgot megoldani, nem tudja legyőzni magában mindezeket. És Isten, amikor azt mondja, ne félj, akkor azt mondja, hogy te lehet, hogy erőtlen vagy, te lehet, hogy gyenge vagy, te lehet, hogy kis hitű vagy, te lehet, hogy törékeny vagy, kimerült vagy, vagy félénk vagy, én rám néz, Ábrahám. Drága testvéreim, mindennapjainkat meghatározza a félelem. Félünk az élettől, és félünk a haláltól. Félünk az élettől, benne a mindennapjainktól. Mi fog ma történni? Mi fog még este történni? Milyen baj, betegség, fájdalom, vagy rossz hír fog elérkezni hozzám? Félünk az éjszakától, az éjszaka sötétségétől, az éjszaka csendjétől, nyomasztóvá válik sokak számára. Nem egy helyen ég egy lámpa, nem egy helyen szól a tévé, vagy a rádió halkan éjszaka is, csak hogy ne legyen csend, csak hogy ne legyen sötétség. De félünk önmagunktól is. Képes leszek ezt a feladatot megoldani? Nem tudok eleget tenni, nem tudok megfelelni a másiknak, az elvárásoknak. Szégyenben maradok a többiek előtt. De nem csak önmagunktól félünk, hanem másoktól is félünk. Félünk az erősebbtől, a hatalmasabbtól, a nagyobbtól, aki legyőz bennünket, aki kigunyol bennünket, hogy te még ezt sem tudod megcsinálni, te még erre sem vagy képes. Félünk önmagunktól, félünk másoktól, mert nem értenek meg bennünket. És nem fogadnak el bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. És ott van a szívünkben a félelem a magánytól, az egyedülléttől, az özvegységtől, mert úgy gondoljuk, hogy akkor majd senkire sem számíthatunk. Kosztolányi Dezső Én félek című versében így fogalmazza meg ezt. Én félek az élettől és a sötéttől, mely mindenütt kegyetlenül elér. Ha száll a nap az ablakom alatt, hullámozik az ismeretlen éj, a végtelen és ismeretlen éj. Egy tenger vészesen és feketén, csöndes sírásom benne elmerül. Mint holt madár a tenger fenekén, a kisgyermek magába sír szegény. Sírok, sírok mindig csak egyedül, és senki meg nem értett még soha. Oly ismeretlen ez a nagy világ, és olyan borzasztó a sötét szoba. Félünk az élettől, és félünk a haláltól. Milyen sokan vannak, akik azt mondják, én nem járok temetésre. Én nem megyek ki a szeretteim sírjához sem. Tiszteletes, ne beszéljünk a halálról. Azért van a félelem a haláltól, mert bizonytalan az élet. És kiszámíthatatlan az élet az így gondolkozók számára. Isten azt mondja Ábrahámnak, ne félj. Azért mondja, mert látja a benne levő feszültséget. mert a félelem megszállja az embert, és valóságosabbá teszi a testében, a lelkében pedig betegséget válthat ki. Amikor Isten azt mondja, ne félj, akkor ő meg akar nyugtatni. Ő szeretne lecsillapítani. Isten szájából a ne félj azért hangozhat, mert ő nem fél senkitől, és benne nincs félelem. Isten kegyelmes magatartását közli velünk, amikor így szól hozzánk, ne félj. Lássuk meg, testvéreim, Isten jelenlétében a félelemnek az okát. Lássuk meg azt, hogy ez a félelem elpusztít és agyonnyom. De lássuk meg azt is, hogy van kiút a félelemből. A 300. dicséret írója így fogalmazza ezt meg. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejts el, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Isten második kínálata a védelem. Azt mondja, én vagyok a pajzsod. Isten kijelenti magát Ábrahámnak. Benne van ebben minden, amit Isten mondani és adni tud az ő gyermekének. Hiszen Isten olyan pajzs, aki minden tekintetben egészen és tökéletesen megvéd. Azt mondja Ábrahámnak, hogy gyere ebbe az élettérbe. Gyere ebbe a védelembe, amiben én vagyok előtted. Sőt, azt kínálja ezzel Ábrahámnak, hogy engem használj fel, engem ölts magadra, mint egy ruhát, és engem tarts magad elé, mint pajzsot. A pajzs az fedezi a harcost. A pajzs kivédi a támadásokat, elhárítja a védelmet, és aki ott van a pajzs mögött, biztonságban van. Drága testvéreim, mi olyan védtelenek vagyunk, védelem nélkül. Az ellenség, a kísértő, a sátán jön és támad, sebeket okoz, véres sebeket okoz, halálos sebeket okoz, és sokakat legyőz. Isten kínálata ma az, hogy van védelme az életünknek, van védelme a lelkünknek, a győztes Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki meg tudja védeni a te gondolataidat. Az a győztes Jézus Krisztus, aki meg tudja védeni a te nyelvedet. A győztes Jézus Krisztus meg tudja védeni a szemedet, a füledet, és meg tudja védeni a kezünket, meg a lábunkat. Amikkel mondunk, beszélünk, hallunk, vagy nézünk újra és újra Istennek nem kedves dolgokat. A győztes Jézus, akié minden hatalom menjen és földön, a győztes Jézus, aki győzött a sátánon, bűnön és halálon, jön és kész megvédeni. Hogy ne okozzunk másoknak, és ne okozzunk magunknak sebeket. Védve vagyunk. Pál apostol az efészusi gyülekezethez írott levelében beszél a lelki fegyverzetről. Isten fegyverzetének a felöltéséről, és ott elmondja a 16. versben, hogy vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Mert ezt meg kell látnunk, hogy a keresztény élet harc, és amikor jönnek a támadások, ha nincs védőnk, ha nincs pajzsunk, akkor elér bennünket az ördögnek minden tüzes nyila. De ezért jön Jézus. Ezért jön Jézus, aki adja és kínálja az ő védelmét, és lepattan a tüzes nyíl, lepattan a kísértés, és nem ér célba, és nem sebez halálra. hogyan lehet ez a védelem az enyém? Úgy lehet az enyém, hogyha elfogadom. Isten adja nekem, kínálja nekem, úgy, ahogy szépen megfogalmazza Gerhard Pál a nagypénteki énekben, légy pajzsom és reményem, ha kétség látogat, vésem szívembe mélyen kereszt halálodat. Rád nézzek, rád szünetlen. Aztán Isten harmadik kínálata a jutalom. Ábrahámot megáldja Isten az ő engedelmességéért, és úgy jutalmazza, hogy saját magát adja ajándékul. Olyan ez, mintha Isten váltót állítana ki a maga nevére. Ezzel mindent, amilyen van, korlátlanul Ábrahám rendelkezésére bocsátja. Azt mondja, igénybe veheted, használd Isten teljességét, Isten gazdagságát. A gazdag úr tud csak ilyet mondani, testvérem. Jutalmad igen bőséges. Az Isten szerint való gazdag életnek ez a titka, hogy Isten tud nekünk adni kegyelmet és üdvösséget. Ahogy az Efézus levélben olvashatjuk, Isten gazdag lévén irgalomban életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És ez a jutalom, a kegyelem, hogy Jézus értem ment a keresztre, és ez a jutalom az üdvösség, hogy ezt nekem adja, bocsánatként, ajándékként. Drága testvéreim, Isten tehát elmondja az ő kínálatát Ábrahámnak, elmondja az ő kínálatát nekünk, kész elvenni a félelmünket, és azt mondani, hogy ne félj, védelmet biztosít, mert ő a mi védelmünk és pajzsunk, és jutalmul pedig önmagát kínálja. Ezután a kínálat után hangzik el egy nagyon súlyos kérdés, ami ennek az estének a kérdése, mit adhatsz nekem? Mit adhat nekem Isten? Próbáljuk egy kicsit bele helyezni magunkat Ábrahám helyzetébe. Hallja Istennek a szavát, hallja Istennek a kínálatát. Ott van mögötte a zavarodottság, hogy jönnek majd a királyok, nem jönnek. De ott van a szívében a panasz, és ott van a szívében a bánat, az elkeseredettség. A fülével hallja ő, amit az Isten mond. De nem tudja betölteni ez a nagy lehetőség az életét. Elindult ő az Isten szavára. Az egyiptomi varga betűből is ő hozta ki. Megmenekülhetett, minden baj nélkül élhet tovább. Tudja ő, hogy a Sziddim völgyi csatában is ő segítette meg. De mégis most ebben a áldott jelenlétben, amikor az Isten megjelenik, és őt fogékonnyá teszi arra, amit mond, egyszer csak kiszakad belőle, hogy ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok. Hiszen telnek az évek, és egyre öregebb lesz ő is, meg a felesége Sára is, és nem akar megszületni az a gyermek. Isten jelenlétében felbátorodik Ábrahám. Felbátorodik, és azt mondja, hogy Uram, kiöntöm előtted a szívemet. Nem bírom már magamban tartani ezt a keserűséget. Ábrahám ellenvetése, mit adhatsz nekem, Uram? Leleplezi életének nagy nyomorúságát. Amit még nem mondott ki Istennek soha, de ott volt benne, ott feszítette. Létkérdés számára az, hogy gyermeke legyen. Létkérdés számára az, hogy utódja legyen. És ezt ő nem látja. Nem látja, hogy ez megvalósulhat. Nem lát semmilyen valóságos lehetőséget, hogy ez be fog teljesedni. Drága testvéreim, az örök kérdés ez, mit adhat nekem Isten? Hogy tud nekem adni Isten? Valamit is. olyan sok visszafojtott keserűség, olyan sok elnyomott panasz van, és ki nem mondott panasz van bennünk Isten felé. Mi szeretnék jónak, tisztelettudónak látszani az Isten előtt. Nem mondjuk ki, de mégis szétfeszít bennünket. Ebben az isteni jelenlétben, ezen az estén, ebben a csendben, amikor Isten hozzád jön, és veled akar beszélni, hagyd el a formaságokat, és öntsd ki előtte a te szívednek a nyomorúságát, szívednek a keserűségét. Bátran tárd ki, és öntsd ki a szívedet előtte. Lehet, hogy annyit látsz, amit elvett tőled az Isten, vagy akit elvett tőled az Isten, vagy amit nem adott meg neked az Isten. Lehet, hogy nem vettek fel oda, ahova jelentkeztél. Lehet, hogy egy ponttal csúsztál le. Lehet, hogy a nagy szerelmed ejtett valaki másért. Lehet, hogy az egészségedet, a gyermekedet, a férjedet gondolod úgy, vagy a feleségedet vette el az Isten. Lehet, hogy nincs munkád és egzisztenciád. Lehet, hogy bizonytalanságban vagy. Gyere az élő Isten elé, és mondd el neki. Az Úr Jézusnak csak tárd ki a szívedet. A világi ember azt mondja, hogy Isten elveszi az időmet. A világi ember azt mondja, hogy az Isten elveszi a kapcsolataimat, korlátozza azokat. Gyere, mondd el neki a te terheidet, súlyos terheidet. Gyere, mondd el Istennek megoldhatatlannak tűnő kérdéseidet. Mit adhat nekem az Isten? De hogyha elmondod ezt, hogy mit adhat nekem az Isten, akkor azt is tudhatod, hogy csak az adhat, akinek van. És Istennek van. És ebből a vanból adni akar neked is. A Római Levél 8. részében azt írja Pál apostol, hogy aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. De hogy is van ez, testvérek? Sokaknak Jézus nélkül kellene a minden. És kiderül, hogy külön-külön nem megy. Egyik a másik nélkül nincs. A minden ajándék Jézus nélkül nem jár. Drága testvéreim, az ajándék csak díszcsomagolással együtt, vagy ajándék zacskóval együtt teljes. Isten minden ajándékát kész Jézus Krisztussal együtt neked adni, ma is. Azt mondod, szeretetre van szükséged? Azt olvassuk az igében, Isten a szeretet. Azt mondod, békességre van szükséged? Jézus Krisztus a mi békességünk. Azt mondod, hűségre vágysz? Ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Azt mondod, hogy valami javakra lenne szükséged? Isten megnyugtat, hogy tudja a ti atyátok, a ti szükségeiteket, hogy mire van szükségetek. Elismerésre vágysz, megbecsülésre vársz. Sokszor jelentett számomra a János evangélium a 12. részének a 26. verse megnyugtatást. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, az megbecsüli az atya. Igen, nem lehet megkerülni Jézust. Isten ajándékait Jézus Krisztussal együtt adja. De a mindent nem habzsolásra, nem élvezetre adja. Azért adja, hogyha te átélted, Isten Jézus Krisztusban mindent adott neked, akkor ezt add tovább. Mondd tovább az embereknek. Osztálytársaidnak, barátaidnak, szomszédaidnak, ismerőseidnek, munkatársaidnak. Add tovább, hogy itt van a minden. Gyere, rakad meg te is. És azért adja Isten, hogy hálaadással élj mindezekkel együtt. Mert ha minden a tied, akkor ne legyél panaszkodó keresztjén, és ne legyél követelőző keresztjén. Legyél hálás gyermeke az Istennek, és a hála elsősorban Istennek szóljon. Erről beszél a következő történet. Egy gazda agyon dolgoztatta már az ő rabszolgáját, és amikor ránézett, akkor azt látta, hogy nekem ebből az emberből semmi hasznom nincs. Azt mondta neki, kiviszlek a vására, eladlak, de úgy viselkedjél, hogy megvegyenek, mert ha nem tudlak eladni, akkor hazajövünk és megöllek. A rabszolga nagyon elkeseredett, és különösen akkor vált reménytelenné, amikor a gazdája arra a kérdésre, hogy mit kér ezért a hitvány rabszolgáért, tízszeres árat mondott, mint a legerősebb rabszolgáért, mint egy fiatal rabszolgáért. És egyszer csak megállt egy fiatal ember, és megkérdezte, hogy mit kér ezért a rabszolgáért. Elhangzott csattanósan a magas ár, és aztán nagy csend következett. A rabszolga, aki az arcát a kezébe temette, egyszer csak felemelte a tekintetét, és azt látta, hogy ez az ember kezdi kiszámolni a vételárat az ő gazdájának. Aztán hozzálép, és azt mondja, megvettelek, gyere velem. Amikor a gazda területére értek, ez az új gazda azt mondta a szolgának, megvettelek, kifizettem az áradat, szabad vagy, menj, ahova akarsz. És akkor ez a rabszolga leborult a gazdája elé, és azt kérte, hogy ne küldj el magadtól. Ha te ilyen gazdag árat fizettél, magas árat fizettél, értem, pedig látod, hogy nem érem meg az áramat. Nem tudok a te hasznodra lenni, mert ilyen nyomorúságos helyzetben vagyok. De hogyha te ilyen nagy árat fizettél, értem, akkor hadd maradjak itt melletted, hadd legyek a te szolgád. A gazda így szólt, akkor önkéntes rabszolgám leszel, és erre ez az ember befutott a gazda földjére, és nagy örömmel kezdte el a munkát, azért, mert szolgálhatott ennek az új gazdának. Drága testvéreim, Jézus Krisztus is drága árat fizetett értünk. A Golgotai kereszten az életét adta, az életével fizetett, azért, hogy a gonosztól, a nagy rabszolgatartótól, a sátántól kiváltson, és Isten fel akarja ébreszteni benned azt a vágyat, hogy hálából, azt a vágyat, hogy nagy örömmel szolgálj ennek az Úrnak. Legyél az ő boldog gyermeke. De ki tudja ezt megtenni? Ki tud így élni? Akinek a szívében megfogalmazódik ez a szép dicséret, ennek is az egyik mondata, csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. És aztán azt is láthatjuk, hogy Isten élő hitre vezet. Lássuk meg befejezésül, hogy vezeti Ábrahámot, és hogy vezet bennünket is. Nagyon kedves számomra, testvérek, az, ami ebből a történetből kiderül, hogy Isten nem szídja le Ábrahámot. Nem mondja, hogy milyen hang ez, Ábrahám, mit adhatsz nekem. Nem kiabál rá, nem mondja, hogy kérdezhetsz ilyet, hanem Isten mond egy határozott nemet, utána mond egy határozott igent, és aztán élő hitre vezeti az ő drága gyermekét. A határozott nem az így hangzik, nem ő lesz az örökösöd. Ábrahámban ugyanis ez a tév gondolat volt, hogy majd a házánál született szolga lesz az ő örököse. És ebbe ő nem akart belenyugodni. De hát úgy gondolta, hogy ha más nem, akkor ő fog majd örökölni. Úgy gondolta, hogy Isten is úgy gondolja. Isten meg azt mondja, én nem így gondolom, nem így lesz. nem ő lesz az örökösöd. Testvérek, köszönjük meg Istennek, amikor ő nagyon határozott nemet mond az életünkben. Miért mond Isten nemet az ő gyermekeinek az életében? Azért, mert a mi gondolatunk nem az ő gondolata. A mi útunk meg nem az ő útja. A zsákutcák, a görbeutak és az eltévedések azért vannak, mert nem figyelünk arra, hogy Isten mire mond nemet a mi életünkben. Engedd ebben a jelenlétben, Isten jelenlétében, hogy megvizsgálhassa Isten a te ügyeidet, a te kapcsolataidat, a választásodat, döntéseidet. Mi az, amire Isten azt mondja, hogy nem? Mi az, amire Isten azt mondja, hogy szakítani kell? Mi az, amire Isten azt mondja, hogy nem mehet így tovább? Engedj ő neki. Aztán elhangzik egy határozott igen is. A 4. vers 2. felében, meg az 5. versében. Az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Isten megújítja az ő ígéretét. Elmondta már akkor is, amikor elhívta, hogy nagy néppé teszlek. Amikor Kánaánt ígérte oda, akkor is elmondta Isten, hogy neked és utódaidnak adom. Itt aztán félreérthetetlenül értésére adja az ő gyermekének. Az örökösöd tőled fog származni. Ábrahám kérdése az volt, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok. Ábrahám panasza az volt, nem adtál nekem utódot. És Isten pedig határozottan elmondja az ő számára. Amit megígértem, megígértem. Amit megígértem, én teljesítem, és meg is adom neked. Sőt, Isten még egy ráadást is ad. Kivezeti Ábrahámot. Gyere ki, Ábrahám, tekints föl az égre, számold meg a csillagokat, ennyi utódod lesz. Ábrahám, te lehetetlennek látod azt, hogy gyermeked legyen Sárától. Akkor lásd meg, Ábrahám, azt a lehetetlenséget, hogy meg lehet számolni a csillagokat. Isten tehát egy határozott igennel megerősíti, hogy Ábrahámnak lesz utódja. Drága testvérem, lehetetlen számodra valami, vagy elérhetetlen számodra valami, vagy valami nagy fal ott van gátként előtted, csak újra és újra körbe járod. Nézz fel este, hogyha már mennek a testvérek hazafelé, lehet, hogy akkor is lesznek csillagok. Vagy ha este valaki tud sétálni, nézze meg az égboltozatot, meg lehet számolni a csillagokat. Ábrahámnak elég volt ez a plusz ráadás. Bennünket is bátorítani akar ezzel Isten. Ne azért nézzük meg a csillagokat, hogy babonásan az életünket, vagy a világ történelmnek az eseményeit kiolvassuk belőle, hiszen a csillagok is teremtmények. Eligazodást nem ők adnak, nem a horoszkópad, hanem az élő Isten, a teremtő Isten. De azért azt megmutatja számunkra, hogy a csillagok azok csodák. És megmutatja Ábrahámnak, hogy ilyen csoda lesz, hogy ő kap utódot, és lesznek utódai. Drága testvéreim, vannak csodák, és az is csoda lehet a te számodra, hogy azok a lehetetlennek tűnő dolgok, azok az elérhetetlennek tűnő dolgok, azok a nagy falak egyszerre semmivé váljanak. Mert egyszerre Isten csoda munkáját lehet meglátni benne. Isten csoda munkáját ma is végzi, amikor bezárt ajtók nyílnak ki. amikor azok az ügyek, amik ott álltak talán napokig, hetekig vagy hónapokig, egyszer csak megkapom az engedélyt rá, vagy megkapom a hivatalos iratot. Ott van az Isten csoda munkája, amikor elzárkozó emberből segítőkész ember lesz. Vagy az a csoda, amiről a mai ószövetségi igében olvashattunk a Mózes második könyve második részében. Nem bírja már a szülői házaspár azt a gyermeket ott tartani. Kiteszik a Nílusra. Beteszik a kis gyékény kosárba. Kiteszik a Nílusra. És mit olvasunk az igében? A fáraó lánya éppen oda ment, hogy megfürödjön a Nílusban. Ugye érezzük ebben az éppen oda bent, hogy ez nem véletlen. Az Isten nagy terve van benne, és aztán meglátja a gyermeket, és nem belevágja a vízbe, hanem megszánja. Hát nem Isten adja a szívébe a szánalmat. És aztán majd gyermekévé fogadja, és elnevezi Mózesnek. Ez az éppen oda ment, ez nem véletlen, hanem Isten nagy munkája a te életedben is, amikor ezt átélheted. És aztán ott van a határozott nem és a határozott igen után, hogy Isten élő hitre vezeti az ő gyermekét. Hiszen azt olvassuk a 6. versben, Ábrahám hitt az Úrnak. Eddig is volt hite neki, hiszen így indult el Isten szavára Úr-Kazdimból, így hagyta ott az ő családját, rokonságát, az ő régi hazáját. Így hagyta, hogy Lót válasszon földterületet. Itt ez az ige azt fejezi ki, hogy Ábrahám hitében teljesen megújult, és teljesen megerősödött. Az Úrral való kapcsolatának az elmélyülését jelenti ez. A hinni szó azt jelenti, hogy szilárdnak lenni. Ábrahámnak a hite szilárdult meg. Az Istennel való kapcsolata olyan helyzetbe jutott, amelyben meggyökerezett és megmaradt. Amikor azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, akkor megerősödött a hitében és megerősödött Istenben. Így került hite által összhangba az élő Istennel. Drága testvéreim, Isten azt akarja munkálni, hogy élő hitre vezessen bennünket. Lehet, hogy van hitünk, de ő arra a hitre szeretne elvezetni bennünket, amiről azt olvassuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, hogy amikor hallod az igét, vagy olvasod az igét, akkor igazat adsz az igének, igazat adsz Istennek, engedelmeskedsz neki, és a gyakorlatban is tudsz igent mondani és nemet mondani a Szentlélek világosságában. Így lehetséges az, hogy a hit összekapcsol Istennel. Drága testvéreim, a kérdés, mit adhat nekem az Isten? Hát ha csak az ajándékai kellenek, akkor semmit. De mit adhat nekem az Isten? Jézus Krisztussal együtt mindent. Hitvallásként tudjuk majd elmondani a 269. dicséretnek a 2. versét. Öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükséged. Éltem határát kimérte, szükségem és elégségem. Lelkem, hát mit süllyedesz? A hitben mit csüggedesz? Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg? Tudja Isten kívánságod, áld is, mert csak ő adhat. De bölcs Uram, te jóságod, tudod, sok elmaradhat. Tudom, gondom reám nagy, mivel édes atyám vagy, mint akarod, hát úgy légyen, másként hinnem volna szégyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy nem kerülsz el bennünket. Azt érdemelnénk meg, hogy messze elkerüld az életünket, messze elkerüld a családunkat. és köszönjük, hogy te hozzánk jössz. Szólsz hozzánk, beszélsz velünk, és mi még ki is önthetjük a mi szívünket te előtted. És még nagyon kemény dolgokat is elmondhatunk neked, amit nem értünk, ami nem világos előttünk, ami már régóta feszíti a lelkünket, és nem bírunk szabadulni tőle. Köszönjük, hogy nem zavarsz el magad elől, hanem jössz, és elmondod a mi számunkra, hogy lehet általad élni Isten szerint való életet. Áldunk téged, hogy ebbe az erőtérbe hívsz bennünket ezen az estén, de akkor is, hogyha elmegyünk a mi otthonainkba. Vigyázz ránk, drága Urunk, és őrizzél meg bennünket, és segíts, hogy legyünk a te hálás gyermekeid. Örömmel tudjunk neked élni, és örömmel tudjunk másoknak bizonyságot tenni rólad. Hallgass meg, Urunk, csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.